Ónodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkár az Inforádió arénájának vendége azt mondta, hogy megemelték a praxis vásárlásra és a letelepedésre pályázható összeget még hozzá jelentősen. 300 üres hely van állítólag most. Mennyien mozdultak rá már?
Hát azt tudom mondani, hogy nincs megkötött szerződésünk még, hiszen ugye ez van egy logikája ennek, hiszen a költségvetés évenként mindig újra kell nyitni, évvégén be kell zárni, ha van maradvány, akkor el kell vonni, aztán megint újra kell nyitni. Azt tudom mondani, az elmúlt két hétben azt jelezték számomra a kollégák, hogy többen érdeklődtek, mint ami egész évben egyébként volt tavaly. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből hány szerződés fog egyébként megvalósulni. Nyilván kellenek hetek, hónapok akár, hogy ez megtörténhessen, hiszen nem csak velünk vannak ilyenkor viszonyban a tisztelt kollégák, hanem az illető önkormányzattal is meg kell tudjunk állapodni, uram, bocsá, azzal az orvossal, aki el akarja adni a praxisát.
Érzékeny annyira a pályázati rendszer, hogy figyelembe tudja venni, hogy hol vannak kemény környékek, meg hol vannak könnyebb környékek. Mert Budapest belvárosában valószínűleg könnyebb házi orvosi praxisba kívánkozni, megvenni nyilván nem.
Nagyon kemény, amit kérdez, tehát az a helyzet, hogy most arra szeretnénk elindulni abba az irányba, hogy a területi felzárkózást valahogy elősegítsük. Tehát jelenleg a praxisokban nem teszünk egyébként különbséget. Én azt gondolom, hogy a praxis értéke az a jövedelem termelő képességétől függ. Tehát ahogy egy tőzsdei céget mondjuk a profitjával azonosítanak, és annál drágább a részvény értéke, minél nagyobb a profit lehetőség egy cégnek. Itt is arról van szó, hogy a praxis értéke attól függ, hogy mennyi jövedelmet tud realizálni az orvos benne. És hát nyilván ott, ahol szociálisan érzékenyebbek laknak, ott nyilván a praxis értéke is emiatt alacsonyabb, de azért van, mert a bevétel is alacsonyabb. Tehát meg kéne próbálnunk majd differenciálni a kártyapénzt a tekintetben, hogy melyik praxis hol található az országban. Pont azért vagyok ennyire gyűrött, és remélem, hogy nem mindenki lát, csak hallgat, mert az elmúlt két napban a költségvetési vitákat folytattuk le az NGM-ben, és úgy tűnik, hogy az NGM elsődleges álláspontja, de hangsúlyozom, csak tárca álláspontja, hogy elfogadta, hogy egy bizonyos pénzösszeget ilyenfajta területi differenciálásra is lehet majd fordítani indikátorrendszeren keresztül, de ez csak 18 január 1-től indulhat el, úgyhogy addig kell kidolgoznunk ennek a folyamatait, és hangsúlyozom, a költségvetést a kormány és a parlament fogadja.
Arra van-e valamilyen módszerük, hogy a nehéz környékeken élőket be is vigyék abba a praxisba, mert sok helyen az is gond jelent, hogy nem mennek be, csak amikor már viszik?
Hát átmentük egy másik területre, tehát a lakosság egészségtudatosságáról kellene beszélnünk, meg arról kéne beszélnünk, hogyan viszonyul a lakosság egyébként az egészségellátó rendszerhez. És most megint egy óriási könyvbe csaptunk bele, ez a könyves polcnak a felső polca lehetne megtömve ezekkel a könyvekkel. Nézzük az egyik aspektusát. A Magyarországon az úgynevezett elvesztegetett egészséges életévek, amelyeket nem kéne elveszíteni, annak a 70%-ért a lakosság életmódja felelős. Tehát nem a genetika, nem az egészségellátó rendszer, nem a jövedelem, hanem ahogyan élünk, amit eszünk, amit iszunk, ahogy mozgunk, ahogy alszunk, amennyi stresszt magunkra szedünk. Ha ebben tudnánk elérni eredményt, akkor kétszer többet lehetne elérni, mint bármilyen egészségügyi ellátórendszerbeli változással. A másik pedig az, hogy hogyan viszonyul tényleg az ellátórendszerhez a lakosság, ugye, amikor én erről beszélek, akkor mindig rámsődik, hogy én arrogánsan beszélek, de tény, hogy a sürgősségi osztályoknak a forgalmának a 60% az nem sürgősségi ellátás. És ugye ugyanez igaz a mentőellátásra, és így tovább. Tehát gondolja el, hogy nagyon nehéz megértetni valakivel, hogy akkor, amikor a sürgősséget terheli a nem sürgősségi gondjával, akkor lehet, hogy egy olyan betegtől veszi a lehetőséget el, akinek egyébként pont fontos lenne, hogy sürgősen megkapja az ellátását. Úgyhogy ez egy össztársadalmi kérdés, nyilván kulturális ügy, és miután ez nem, egyébként nem hal bele senki, csak nagyon sokba kerül, ezért a média által egészen magasra állított ingerküszöb mellett nagyon nehéz erről beszélni, és nagyon nehéz az emberek fejében ezt napirenden tartani, hogy erre mindig gondolni kell, amikor a mentőt hívja, vagy amikor bemegy a sürgősségi osztályra.
De milyen technikákkal akarják elmagyarázni azt, hogy milyen gyakorisággal kell meglátogatni a házi orvosunkat? Hát, ugye, a szűrőprogramok elindításáról, amióta én az eszemet tudom, minden kormány beszél.
Hát ugye a legelső, ami nagyon fontos, hogy kijelentsünk, Magyarországon minden szűrőprogram működik, és elindult, ami Európában található. Tehát átfogalmazva, máshol nincsen olyan szűrőprogram, ami nálunk nem működne. Ugye korábban volt egy olyan, ami működött nálunk, és máshol nem, ez a tüdőszűrés, de miután a BCG-nek a elterjedtsége olyan alacsony lett, amilyen, ezért már nem volt szükség ezt fenntartani, időlegesen el lehet rendelni még egy-egy megyében, hogyha éppen a különböző országok miatt valami befertőzés történik, de nem nagyon van erre szükség, az elmúlt 10 évben nem is tudom, volt rá precedens. Szóval a lényeg, hogy a lehetőségek arra, hogy a lakosság a szűréseken részt vegyen, az adott. A kérdés az, hogy miért nem vesznek kellőképpen ezen részt. Na, ez a aktuális probléma. Én igyekszem megragadni megint mindent annak érdekében, hogy ezt kellőképpen kommunikáljuk, kampányokat építünk fel, mégis valamiért nagyon nehéz rávenni az embereket, hogy elmenjenek szűrésekre.
Több egy bizalmi kérdés? Félnek az orvostól? Félnek, hogy kiderül valami, és akkor mi lesz?
Valamiért az egészségünk és az egészségünkért tett tevékenységek mindig hátrasorolódnak amiatt, hogy most akkor boltba kell menni, a gyereket el kell vinnem a külön órára, ki kell takarítanom a nappalit, nem tudom, szóval valamiért ez nem sem volt elég fontos. Szóval, hogy ebben van teendő, de ez azt gondolom, hogy össztársadalmi kérdés, és jó lenne, hogyha ebben nem csak a kormánypártok, nem csak az ellenzék, hanem az üzleti szféra is minél erősebben jelenne meg, mert ez egy társadalmi felelősségvállás kérdésén belül kellene tulajdonképpen kezelni, hogy mindannyian egymásért vagyunk felelősek, tehát én azzal próbálok ilyenkor érvelni, mikor ki kell állnom a mikrofon elé, hogy azért fontos ez, mert fontos lenne, hogy a családapa megérje a lányának az esküvőjét, vagy szóval próbálom levinni egészen nagyon egyszerűvé fogalmazva a kérdést.
De hogy viszi le oda, akik minket nem hallgatnak, mert lehet, hogy nincs is rádiójuk, vagy nincs internet elérésük.
Hát meg kéne próbálni, és ez is egyébként egy jó gondolat, és ezen most nagyon keményen dolgozik benne a finanszstáb, hogy hogyan lehet-e ösztönözni a aktorokat, akik ebben részt vennek, tehát a házi orvost, a védőnőt, az állampolgárt, a munkáltatót, hogy jobban járjon, hogyha részt vesz a időszakos szűréseken. A népegészségügyi program egyébként készül, újra kell ezeket írogatni egyébként 10-20 évenként, mert nyilván az idő más-más kívások elé állítja a társadalmakat, és nagyon fontos eleme volt egyébként, hogy a miniszterelnökség kérte tőlünk, hogy az NGM-en közösen dolgozzuk ki ennek a pozitív ösztönzés részét.
Elsősorban munkáltatóra, mert egy munkáltatónál nehéz az ügy, hogy elengedje egyáltalán, és mi van, ha valami kiderül, akkor tápénzre kell küldenie.
Na igen, tehát ilyenekről beszélgetünk. Tehát egy olyan rendet kell megcsinálnunk, ahol mindenki jobban járhat csak, és nem pedig rosszabbul, ami egy ilyen elérdekeltségű helyzetben elég nehéznek tűnik elsőre.
Mikorra lehet kész? Újraírják a népegészségügyi programokat, az elég lassúnak tűnik így első hallásra is.
Hát, ugye az izgalmas ez, mert kezdjük amiket a túli résszel. Tehát azt gondolom, hogy az izgalmas a munkaegészségügy kérdésköre, mert ők egészséges emberekkel találkoznak. Emberi betegekkel, tehát még pont időben vagyunk, amikor arról beszélünk, hogy meg kéne előzni egy bajt. Ha volt egy érdekes előadás egy kollégám részéről, és most nem akarok, hogy legyen plágium, nem tudom a nevét most identitálni, és az sem jut a tartalma, de ugye ő hozta példaként, hogy ezelőtt még 30 évvel az autónk elromlott, és akkor elvittük szervizbe. Ma pedig már benne van nem tudom hány száz szenzor, és időszakosan el kell vinni szervizbe, és emiatt valószínűleg az első 5-6 évében nem kell majd az út mellett ragadnunk, mert hogy mindig menni fog. Ugyanezt kell elérnünk itt is, hogy ne akkor kezdjünk el magunkkal foglalkozni, amikor már a baj megtörtént, hanem meg kéne tudnunk előzni szűrésekkel a bajt, illetve életmonddal meg kéne tudnunk előzni a bajt. Úgyhogy érdekes egyébként, a múlt hét pénteken találkoztam az IR egészségügyi államtitkárral, és ők például most egy több milliárdos kampányt nyitanak azért, hogy a lakosság figyelmét felhívják erre a problémára. Nem tudom, vagyunk-e milyen gazdagok, de mi is kicsiben ezt el fogjuk kezdeni.
Hogy fogják elkezdeni például a fogászati ellátás minőségének fejlesztését. Magán fogorvos itt Budapesten 50 méterenként van az egyiket. Látom, és már az utca másik oldalán is ott van. Államilag finanszírozott, az, mint hogyha kevesebb volna. És az is egy általános tapasztalat, hogy aki igazi minőséget akar, én is elnézést kérek mindenkitől, akire nem vonatkozik, az bemegy a magánba, mert egyrészt ott úgy bánnak vele, ahogy, mert fizet, másrészt az eredményben biztos lehet, mert fizetett.
Na, ez utóbbi nem igaz. Tehát azért, mert fizettem, nem biztos, hogy van eredménye. Tehát ha az a kérdés, hogy... Tehát ha kezdjük az elején, ez egy újabb polc, sok-sok könyve, amit most meg fogunk nyitni. Tehát van egy aszimetria az orvos és a beteg között, információs aszimetria. Tehát amikor én mondjuk akarok venni egy autót, akkor nagyjából tudom, hogy mit akarok venni, hogy hány köbcenti, hány lóerő, milyen színű, a négy kerék az biztos, hogy nagyjából tudom, mire van szükségem, és ki tudom választani a piacról, hogy akkor nekem pont azokból, ebből a kategóriákból melyik az a termék, ami egyébként nekem kell. Az egészségügyben ez nincs így. Tehát bemegyek a bajommal, kialakul egy bizalmi viszony, és a betegnek nagyjából el kell tudnia fogadni, hogy amit neki mondanak, az kell, hogy vele történjen. Nagyon kevés beteg megy azután, hogy esetleg elmegy egy másikhoz, egy harmadik kollégához, és megpróbálja kiszűrni az igazságot, hogy akkor most tényleg mire van szüksége. Általában az elsőt elfogadjuk. És ugye erre mondtam én, hogy egy ilyen aszimetriában nagyon nehéz pont azt megkapni, amire szükségem van, hiszen az aszimetriából fakadóan ezzel vissza is lehet élni, és hát ez meg is történik. Tehát ha mondok egy nagyon, nagyon rossz és szándékosan amerikai példát, jó? Tehát amikor például azt vizsgálták, hogy a háziorvosok létszáma az mondjuk letörje az árát a vizitdíjaknak, hogy amennyire egy orvos vizitál egy beteget a saját rendelőjében, mert ugye azt gondolhatnánk, hogy ahol fizetni kell érte, az egy teljesen piaci termék, akkor érdekes módon nem ez történik, az történik, hogy az orvosnak van egy társadalmi pozíciója, neki kell egy családi ház, a feleségének valamilyen autóra van szüksége, két garázsbeálló, a gyereknek kell tandíj az iskolában, tehát van egy bevételi kényszere, és az történik, hogy ezt biztosítsa, hogyha sokan vannak ugyanannyi lakosra, akkor gyakrabban hívják őket vissza a rendelésre. Tehát, és az a rendszernek a, vagyis csak nem a, ez nem egy morális ítélet most megint a részemről, hanem a rendszer sajátja, hogy megpróbálja maximalizálni a lehetőségeit. Szóval, visszatérve az előző példára, nem vagyok biztos benne, hogy az állami magán az ilyen kérdés, hogy azért, mert fizettem érte, azért az jobb lesz. Sokkal inkább az a kérdés, hogy ahogyan bánnak a beteggel, a sokkal barátibb, sokkal csalogatóbb, hiszen abban érdekelt, hogy jöjjön be a beteg, míg a másik viszont...
Ilyeneket csinál a magán fogorvos, hogy bemutatkozik. Őrület.
Igen, hát ez nagyon messze megyünk, azt gondolom, hogy ebben nagyon sok teendőnk van. Tehát az a fajta kommunikáció, ami jelenleg egy találkozásnál zajlik, az nem mindig kielégítő. Ezen egyébként rengeteg tréninget adottunk az elmúlt időszakban, a támóban rengeteg tréningre volt lehetőségünk, nem volt elég, ezt hozzá kell tegyem. Én azt hiszem, hogy ez az a pont, ami a nagyon fontos, és ez egy még mozgó kérdés a költségvetésben, de arra tettünk most próbálkozást, hogy legyen lehetősége mindenkinek, hiszen most van egy egészségügyi tér, virtuális térfejlesztés az egészségügyben. Abban, akinek volt valamilyen kezelése, akkor tudjon visszajelzést adni a kezeléséről a saját tajszámával, a saját jogosultságaival, amelyet majd fogunk gyűjteni és értékelni, amely nyilván különböző szempontokra fog kitérni, hogy időben kapta el, nem kellett várnia, hogyan beszéltek vele, és így tovább.
Minőségbiztosítás, valami ilyesmi?
Ez inkább olyan fajta visszajelzés lenne, amely megpróbálnánk rávenni, hogy ugye mondtam, hogy azért a 100 000 kollégám azért abban érdekelt, hogy ez rossznak tűnjön, mi meg azt szeretnénk, hogy ne tűnjön rossznak, és hogyha ez így van, akkor megpróbálnánk forrásokat ösztönzőként visszaosztani az intézményeknek, amelyet volna, hogyha honorárium forrásra fordítanának, hogy minél több pozitív visszajelzést kapasson az egészségügy, illetve hogy lássuk azt, hogy a betegek mit gondolnak arról, ami egyébként folyik velük a kórházakban, meg kéne próbálni a gócokat megtalálni, hogy hol vannak problémák, és azokat egyenként megoldani. Jelenleg egy nagyon nagy katyvasszal állunk szemben, és nagyon nehéz egy katyvaszt megszabályozni.
Nézd, az elektronikus leletező rendszerrel, amit már nem kell magunkkal vinnünk mindenünket, amit van, ezt valamilyen módon összekötik, mert az egyszerűnek tűnik,
Az a helyzet, hogy ez most már pilotában megy, tehát most meg nem mondom önnek, hogy hány patika, hány házas rendelő és hány kórház van már bekapcsolva a pilota rendszerbe. November 1-től már az összes magyar kórháznak ezen keresztül kell tudnia kommunikálni egymással, azaz, ha egy házi orvos betegét beküldi a szakrendelőbe, és ötletet ír fel neki, akkor már nem kell vinnie magával semmit, mert a rendelőben már látják majd azt, hogy mi történt fel a háziorvosnál, látják azt, hogy közben ki lett-e váltva a recept, vagy sem. Ha akarnak, tovább küldik egy másik kórházba, a leleteket ott is látják, de egy nagyon fontos tudnia kell minden betegnek, hogy van egy digitális önrendelkezési modul, amelyben meg tudja mondani a beteg, hogy az ő adatai közül mit tesz a következő orvos számára láthatóvá.
De épeszű ember azért az orvos számára legalább a gyógyszerezést láthatóvá teszi, nem?
Hát igen, én azt gondolom, hogy miután ez egy új rendszer, mi nem akartunk ebben kötni semmilyen ajánlást. Ugye úgy kell elképzelni, hogy ahogyan régen a kis kék dossziába vitte a beteg a leleteit, és eldöntötte, hogy mit rakott bele, és mit nem, ugyanígy most eldöntheti, hogy ebben a virtuális kék dossziába mit helyezzen bele. Egy dologgal tudatában kell lenni a betegnek, minél kevesebb van a dossziéban, annál kisebb az esélye az orvosnak, hogy helyes döntést hozzon. Én azt javaslom, hogy mindenki fontolja meg, hogy mi az, amit betesz, és mi az, amit nem. A alapvetően néhány adat egyébként hiányzik, tehát az alapbeállítás az, hogy például a pszichiátriai adókat nem láthatja szinte senki, úgyhogy, de én azt kérem mindenkitől, hogy látogassanak ezt a weboldalt. Én szerintem nem bonyolult, bár lehetne rajta még azért egyszerűsíteni. Mi azon vagyunk, hogy ez hatályba és munkába lépjen, pont azért, hogy a beteg utak teljesen világossá, és ami még fontosabb, a beteg biztonság az növekedjen.
Elvileg ennek a beteggel való foglalkozás idejét növelni kellene, mert egy elektronikus program az képes csoportosítani, magyarán nem kell negyed órát nyálazni a papírok között. Fogja növelni? Vagy az egészet gyorsítani fogja, és ugyanúgy 15 perc marad egy betegre, hogy hagy pörögjön a rendszer?
Hát ez egy újabb könyves polcnyi adatot kéne, hogy most önnek elmondjak itt 3 perc alatt. Azt mondom, hogy egyrészt igen. Azonban, ha a teljesítmény elven van finanszírozva az egészségügy, akkor ott nem fog más történni, mint teljesítmény.
Pörögni fog.
Igen. Azonban most mi alá tettünk egy próbálkozást, tavaly évben már, és az első jelei meg is vannak, hogy a kórházaknak ma jelenleg 8%-a kisebb betegforgalommal ugyanannyi bevételt lehet termelni, mint korábban. Azt gondolhatná, hogy akkor most ez azért rossz, mert ki lesznek szorítva betegek az ellátásból, növekednek a várólisták, és így tovább. Mert tudnia kell, hogy az ellátórendszerben a betegek egy bizonyos százaléka az úgynevezett elkerülhető kórházi esemény. Azt a betegséget nem kell fekvőágyon ellátni. Mi csak azt kértük a kórházaktól, a kórházak menedzsmentjétől, és a nagy többség ezt érti is, hogy érjék el a kollégáknál, hogy az ilyen betegeket ne vegyék fel, hanem lássák el járóbetegben, vagy esetleg, uram, bocsá, az alapellátás oldja meg. Ez nem egy egyszerű folyamat, hiszen a feszültség az most nem az ápritkásságnál van, hanem bent az intézményben. Azért jól látszik, hogy a kollégák egy része ezt érti és csinálja, és hát van, ahol nyilván nehezebb ez a változás.
De érdekeltségük ezt csinálni? Hát vagy kevesebb pénzt kaptak. Azután a beteg után szokott pénz járni, aki ott van karnyújtásnyira az én osztályomon, az én ágyamon.
Hát ez a baj, hogy az alternatív ösztönző, a paraszolvencia, az nincs tekintettel a államtitkárságnak a véleményére. Tehát amikor azt gondolja bárki, hogy nekünk hasznos a paraszolvencia, mert kvázi úgymond fenntartja az egészségügyet, akkor nagyon-nagyon téved, mert semmilyen rendszerre lehet megváltoztatni akkor, hogyha nincs befolyásom az ösztönzőknél. Márpedig a paraszolvencia az nem az én ösztönzőm, vagy nem az államtitkárság ösztönzője, hanem a
Az a beteg ösztönzője.
Igen, csak kérdés az, hogy ugye menjünk vissza amerikai példára, tényleg azt kapja-e, amire szüksége van.
Uh-huh. A szuperkórház megvalósításáról beszéltünk, arról nem, hogy szakember hiányos időkben honnan lesz személyzet az új egészségügyi rendszerben. Azt mondta, hogy nem kell csökkenteni az ellátást, mert itt már elegendő van, növelni sem kell. Akkor ugyanennyi személyzet oszlik majd el megint újra?
Hát nézd, körülbelül 10 telephely szűnik meg. csak Budapesten óriási 100.000 métert meghaladó építések lesznek a különböző helyeken. Tehát én azt javaslom, hogy szerintem hívja be Csáti Pétert, mert ő erről talán szenvedélyesebben is tud beszélni, és jobban fogja tudni az összes hátterét, az összes kis apró megállapodásnak a hátterét, hiszen gondolja, hogy hány szereplővel kellett ezt a víziót egyeztetni. Azt tudom mondani, hogy azért izgalmas az egészségügy, mert nagyon nehéz akár csak 5 vagy 10 évre előre látni, hiszen bármikor jött új technológia, ami kiválthat egyébként fekvőkapacitást, és nem lesz rá szükség. Mi igyekszünk most olyan fejlesztést letenni az asztalra, hogy legalább 2-3 évente újra lehet gondolni majd, hogy meg kell lépni a következő lépést, vagy pedig érdemes újra gondolni, és másképpen menni tovább. Azt tudom mondani, hogy az OECD számok alapján az orvos létszámunk az OECD átlagon van. A baj az, ahogy mondtam, hogy nincsenek olyan egyetemet végzett szakápolók, akik tudnák segíteni a kollégákat, mert ott, ahol kevesebb orvossal látják el a lakosságot, ott sokkal több ilyen szakápolót dolgozik. Tehát az igazi probléma az nem az orvos hiány lesz majd a következő években, hanem a szakdolgozói hiány lesz.
Mekkora problémának látja az egészségügyi intézmények higiéniai helyzetét? Mert ha a WC-ben halott van, akkor ott valami nagy probléma kell, hogy legyen.
Hát nem kímél ma engem. Azt kell mondjam, hogy ez az az ügy, ami a legnagyobb kihívás számunkra. És hát, hogyha valaki látja, hogy milyen forrásokat allokált az államtitkárság, az egészségügyi államtitkárság ebben a ciklusban, ebben az uniós ciklusban, akkor jól látja, hogy a korábbi infrastruktúrális ügyek helyett a betegbiztonság a legfontosabb terület. Tehát a 71 néhány milliárd forintnyi forrásnak több mint a fele az betegbiztonságról szól. Azonban, miért bárki megint kiabálni ebben az ügyben, azért tudniuk kell, hogy ez nem csak egy magyar probléma. A teljes Európa attól szenved, hogy az antibiotikum használat miatt egyre több ilyen esettel kell találkozni, de egy tény, hogy ebben az ANTS-eknek, az OTH-nak, a fenntartónak és az intézménynek is rengeteg dolga van, úgyhogy a következő hónapokban mi fokozottan fogjuk őket ellenőrizni, ezt egyébként már tudják is, tehát nem arról van szó, hogy szeretnénk őket megletni, vagy valami ilyesmi, hanem szeretnénk egy nagyon szigorú feladatokönyv szerint minden intézménynek az ilyenfajta működését átvizsgálni, és ahol be kell avatkozni, be is fogunk avatkozni.
Az oltási rendszer átgondolásával foglalkoznak-e? Minden évben van most már influenza járvány, de még az ingyenes felét sem veszik fel az emberek. Ebben az évben meg meglepett bennünket a romániai kanyaró járványnak egy áthúzódó kicsi ága.
Tehát ugye tegnap voltam a bizottság ülésen, és azért volt ez nagyon nehéz, mert egy olyan kérdésfeltevés volt, ahol a kérdésfeltevője azt sejtette, mintha a magyar emberek nem lennének biztonságban. Mintha a magyar intézmények nem működnének hatékonyan, mintha a magyar hatóság az nem tudná, mi a dolga. És hát én ezért voltam kicsikét morcos, mert hogy ha olyan kérdést teszünk fel, amelyben a lakosságot szeretnénk tájékoztatni vagy szolgálni, az egy teljesen jó, de szerintem nincs értelme riogatni az embereket, különösen akkor nem, hogyha egyébként az a helyzetem is állt elő. Ez egy nagyon, nagyon rossz politikai haszonszerzésnek gondolom én. Azt tudom most önnek mondani, hogy a kanyaró ügyben ugye a magyar lakosság 98%-ban átoltott, úgyhogy annak az esélye, hogy itt járvány legyen nyilván zéró, azt kell mondjam. Mindig lesznek lokális ügyek, azonban itt is a hatóság és az intézmények nagyon gyorsan reagáltak és időben reagáltak, hiszen a Romániában ugye már több mint 3000 eset van már nyilvántartva, amely egyébként meg valahogy nem stimmel, mert ha van 16 eset, aki meghalt a 3000-ből, akkor az nem jön össze az irodalmiatokkal, tehát valószínűleg jóval nagyobb a fertőzés szám. És mi találtunk 16 esetet, ennek egy része egyébként már oltott is volt, tehát náluk a szövődmények esélye az még kisebb, mint a nem oltottaknál. A lényeg, hogy ugye egy ilyen nyitott Európában annak az esélye, hogy valaki behurcol valamit, az nem kicsi, és az is elég nagy veszély, hogy mintha 15 éve nincsenek járványok Magyarországon kanyaróban, nem biztos, hogy az első orvos felfedezi, hogy ezt tényleg kanyarul-e, mert egy pötty az lehet, hogy azonnal elküldi a bérgyászhoz a helyet, hogy a sürgősségére küldené, vagy a fertőzőre küldené. Úgyhogy ez a veszély fent van, az OTA időben lépett, kimentek a körlevelek, a figyelmét mindenkinek felhívták rá, és az elmúlt 11 napban már nem volt új esetünk, tehát ország ez izolált lett, és nem lesz több ilyen.
És az influenza? Az minden évben menetrendszerűen jó.
Az influenza azzal nem sok jó hitok szolgálni, a baj ott van, hogy az ingyeneseket sem veszik igénybe az emberek, és nem tudják, hogy nem a kanyarútól kell félni, vagy a gyógyulástól kell félni, mert abban nagyon kevesen halnak meg, a legtöbben influenzában halnak meg a világon a fertőzöttségek közül.
De mi ellustultunk, vagy mi történt?
Hát nem, hát ugye az életkor, ahogy növekszik, ugye egyre több olyan kitett ember van, aki idősebb, és esetleg az immunrendszer már nem olyan, mint korábban volt. Ezért van az, hogy bizonyos életkor felett ingyenes Magyarországon is a védőoltás.
Annak a felét nem veszik fel.
Hát az a helyzet, hogy ebben azért történt erről a lépés, minden évben egy picit nagyobb a használati ráta. A január 8-ai adataink vannak, hiszen egy évben kétszer van monitorozva, hogy hány oltás fogyott el. A mostani januári adatunk az 1%-ponttal magasabb, mint a tavalyi volt. Sajnos igaza van, tehát ez
szóval az nem valami
nem mondhatnám, de az előtt is egyel volt nagyobb, mint az egy évvel korábbi.
Az már kettő,
de inkább az azért izgalmas, hogy hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy ezt vegyék komolyan, mert én tudom, hogy a esetek nagy részében ez egy teljesen banális fertőzés, de nekem az az egyetlen egy ezelék is soknak tűnik, hogyha baj lehet, hogyha meg tudom úszni egy darab tűszúrással.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Onodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Fekete Szalóki Zoltán, Erdei Tamás, Lendvai Szabolcs és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen.